van egy nagyon egyszerű válaszom erre, meg van egy hosszabb. Az egyszerű válasz az az, hogy egy olyan beszélgetés során, amikor abban a kis kávézóban, ahol relatíve gyakran megfordulok, megkérdezték tőlem: Erdős doktor, te milyen doktor vagy? Jogász doktor vagy, vagy orvos doktor? Mondom, hogy orvos vagyok, de már nem praktizálok, de milyen orvos voltál? Hát mondom, Korbonsznak. És akkor összeszaladt az egész kávézó, hogy tényleg, te láttál, hallottad, meg hozzányúltál, milyen az, és annyira sokat kérdeztek, és annyira érdeklődő volt az arcuk. Egyébként oda is égett az ebéd, tehát még a szakácsok is oda jöttek. Meglepett az, hogy annyira érdeklődnek a boncolás, és a mi történik az elhunytakkal, hogy megkérdeztem tőlük, olvasnátok erről egy könyvet. És azt mondták, hogy mindenféleképpen. Utána megkérdeztem, hogy meg is vennétek ezt a könyvet, azt mondták, hogy mindenféleképpen. Hát és ennyi volt. Ez volt a rövid válasz. A hosszú válasz az, hogy én szerettem olvasni, kora, kisgyerekkorom óta nagyon sokat.
Ez érződik egyébként a könyvből, mert a sztorik, a történetek bősége mellett egy rendkívül gazdag kép bontakozik ki a világról, hiszen sokfelé járt doktor úr, nagyhirtelen Koreát és Angliát említeném, mint két meglehetősen távoli pontját a Földnek, ahol járt.
Szeretek olvasni, volt egy időszak, amikor még relatíve sokat publikáltam is, de az egészségpolitika nem olyan szakmai, ami az orvosi közvéleménynek a szakmaisága, tehát hogy olyan tudomány, amelyben a betegekkel vagy a betegségekkel kapcsolatos tudományos eredményeket publikálok, hanem egészségpolitikai dolgok azok, amelyek engem érdekeltek, hogy az egészségügy szervezésével és a minőségi orvoslással kapcsolatosan publikáltam.
Volt egy olyan elképzelése, hite, önbizalma, hogy változtathat jó irányba az egészségpolitikán?
Abszolút. Azt gondoltam egy időben, hogy az egészségügyi ellátó rendszereknek és a mezei gyógyításnak van egy olyan területe, amellyel senki nem foglalkozik, mégpedig az, hogy nem elég a betegségeket ismerni, nem elég a betegnek fölírni a gyógyszert, hanem vannak szervezési kérdések, vannak olyan egyszerű technikák és metódusok, amelyek másút az egészségügyön kívül már általában elfogadottak és használatosak, és hogyha az egészségügyben is ezeket szépen lassan, de folyamatosan egyre többet bevezetnek, akkor abból jó dolog fog kisülni.
Az egészségpolitika volt az, ami arra késztette, kényszerítette, hogy otthagyja a Korbonsztant, és az orvosi diplomájával másutt dolgozzon?
Nem. 1993-at írunk. 1993-ban a világ teljesen más volt, mint most. Európa felé kinyílt a határ. Addig csak 3 évente lehetett elmenni Nyugat-Európába, onnantól meg egyszer csak szinte útlevelet sem kellett vinni, mert már automatikusan mehettünk. Ezt most nagyon nehéz már megmagyarázni bárkinek, aki akkor nem élt, hogy ez mennyire más volt. Akkor jöttek be az országba azok a vállalatok, azok a kultúrák, amelyek hirtelen úgy nyitották ki számomra a világot, hogy hirtelen feltűnt, hogy a kórházak és a betegek világán kívül létezik egy másik világ is. Számomra nagyon érdekesnek tűnt, és egy szerencsés véletlen folytán úgy alakult, az első privatizációs programban résztvevő tanácsadó cégek nem találtak olyan embert, aki tudott volna angolul, hogy le tudjon fordítani nekik egy pályázati anyagot. Én meg tudtam már akkor angolul, és egy rokoni kapcsolat révén megkerestek, hogy az Isten szerelmére segítsek már nekik, mert nem tudnak beadni anyagot. És akkor én így kapcsolatba kerültem egy nagyon nagy céggel. Ott hirtelen azt láttam, hogy a világ nem arról szól, hogy mindenki panaszkodik, nem arról szól, hogy most nincs ez, nincs az, hanem ha nincs az, akkor megoldjuk, hogy legyen, hogy ha arról van szó, hogy be kell menni a boltba, és megvesszük, akkor bemegyünk a boltba, és megvesszük, hogy legyen. Tehát egyszerűen egy olyan világ nyílt ki előttem, amiről azt se tudtam, hogy létezik. De nagyon rokonszenves volt, és úgy gondoltam, hogy a orvosi diplomámmal, a gondolkodásmóddal fölvértezve talán sikeres is lehetek itt.
Ehhez képest mégis a Korbonsztalról írt egy könyvet. A könyvből kiderül, hogy pályaindulása után néhány évvel hagyta ott ezt a területet. Viszont, mintha álmaiban folyton ott járnak.
Lehet, hogy ez egy olyan, mint a biciklizés, hogy nem lehet elfelejteni. Valószínűleg, hogy a szellemileg legfogékonyabb korban volt az, amikor én a Korbonsztannal foglalkoztam. Egy fantasztikus jó közösségben dolgoztam, egy szellemi stimuláló, nagyon-nagyon-nagyon jó főnököm volt. Minden adott volt ahhoz, hogy az a néhány év, amit ott eltöltöttem, az igen mélyen rögzüljön. Amikről én írok, azok egy része természetesen éjjel is fölkelt álmomban emlékszem rá, de a másik része pedig úgy jött, hogy utána néztem egy-két dolognak, és érdekesebbnél érdekesebb történetekkel találkoztam, és ez úgy vitte magával a kezem, illetve a ceruzát, illetve a számítógép billentyűt, mert annyira érdekes a világ, annyira érdekes a természettudománynak az élőtest és az emberek. Ezek olyan fantasztikus történetek, amelyeket hát muszáj megosztani. Tehát mindenkinek tudnia kell ezekről, mert érdekes.
14. Lajos a francia napkirály műtéte, és mondjuk az eszkimók boncolási szokásai, pontosabban hát éppen, hogy az, hogy az nem boncolnak.
Meg vannak fagyva.
Ez mind szerepel a könyvben, és még rendkívül sokféle történet. Nekem az volt a benyomásom, milyen keveset tudunk saját testünkről. Mi, akik pedig ebben a testben élünk, ennek az elmének, agynak, a kája nyomán látjuk, értelmezzük a világot, és szinte alig tudunk erről valamit.
Ez sajnos így van. Egy példát is hagy mondjak. Egy közeli ismerősöm mondta, aki egyébként azt hiszem két tudományterületnek is a PhD fokozatát viseli, hogy ja Istenem, megvágta a bal gyűrűs ujját, és az sokkal veszélyesebb, mint minden más, mert a bal keze az közelebb van a szívéhez. Ezért ő most nagyon kéri a segítségemet, hogy valamit csináljunk, mert ez tarthatatlan, hogy mindjárt meg fog halni. És ez nem csak a hipohondria, hanem egész egyszerűen tényleg keveset tudnak az átlag emberek a testükről. Márpedig azt mondom, hogy ezekről jó tudni, mert érdekes, meg lehet, hogy segít is abban, hogy az ember egy csomó félelemtől megkíméljön magát, meg ne misztikus okot keressen abban, hogyha most éppen fáj a dereka, hanem kicsit közelebb a valósághoz, és esetleg még segítsen is önmagán, mert tudja, hogy mi az oka. Ez tényleg így van, mindenhonnan visszakapom megerősítve, hogy tényleg nem tudnak az emberek sok mindent magukról. Tehát, hogyha elolvassák a könyvet, akkor előrébb leszünk ezen.
Az agy vérellátásától a diabéteszig, és vissza a beleken át, az ég tudja meddig, a szívig, mindenféléről tudhatunk ebből a könyvből. De a boncolás, mármint halott emberek fölboncolása, testüregeik megnyitása, és az ott látható szervek leírása, értelmezése, az én azt hiszem, hogy mindig is valami fajta titokzatos, misztikus világ volt.
Magam is visszagondolva arra az időszakra, amikor elkezdtem magát a szakmát, nekem is jó hosszú ideig nagyon furcsa érzés volt belépni a bonzterembe és látni azt, amit ott az ember lát. De ez egy szakma. Kicsit más, mint hogyha valaki mérnök és tervezi a házakat. Tehát abban más, hogy munkánk alanya az néhány nappal vagy órával korábban egy élő, mozgó, érző személy volt, és egyfajta kettős kell nekünk itt munkánk során figyelembe vennünk. Egyrészt az, hogy mint tárgyi eszközként nekünk meg kell mondani, hogy ott mi történt, és tiszta racionalitással megközelíteni, és azt mondani, hogy már pedig én úgy látom, hogy ez is ez volt a halál oka, és ez vezetett ide, és ehhez így lenne segíteni. Másrészt pedig ott van az a bizonyos valami, ami az elmúlás, a halál, a lélek, és mi minden, ami még körbe öleli az elhunytakat, ami vagy van, vagy nincs, vagy nem tudjuk, de úgy tekintünk rá, mint mégsem egy elhunyt, egy olyan testre, amelynek nincsen gyakorlatilag
gazdája,
hanem valami más nézünk rajta. Ez a kettőség benne van. Kell oldani az első részét is a munkának, tehát, hogy ki kell deríteni, hogy az elhunyt miért és miben halt meg.
Ugyanakkor egy másik nagyon érdekes vonulata a könyvnek, nevezetesen, hogy az orvos maga is sérülékeny, lelki értelemben.
Ezt én annyira fontosnak gondolom egyébként, hogy a legnagyobb gyermekem, aki amikor érettségi környékén járt és fölmerült természetesen benne is neveltetése forrán az orvosi egyetem, tehát a kicsik között is sokszor beszéltünk erről, hogy ők mik lesznek, a nagy lesznek, hogy számomra ez annyira fontos, hogy nem is az a kérdés, hogy ő meg tudja tanulni, meg jó orvos lesz-e, hanem mennyire képes azt az egészséges egyensúlyt megtalálni, hogy empátiával közeledek a beteghez, viszont nem sérülök, hogyha a beteget nem tudom meggyógyítani, már pedig van ilyen. Ez nekem nem sikerült, tehát én mindig is azon az oldalon voltam, aki túlzottan is beleképzelte magát abba a helyzetbe, ami a beteg szenvedésével vagy a betegségével együtt járt, és ennek is köszönhetően nekem egyszerűbb volt a kiugrás és a váltás, mert engem ez megvisel. Az nem jelenti azt, hogy akit nem visel meg, az rossz vagy bármilyen szempontból nem tekinthető olyan embernek, vagy olyan etikusnak, mint én. Szó nincs róla. Irigyeltem azokat, akik képesek ezt az egyensúlyt megtalálni, mert akkor talán még most is én is korbóznok lennék, egy olyan életet élnék, ami más, mint ami most van, és nem lenne rosszabb. De nekem ez nem ment. És a gyerekeimnek is mindig ezt mondom, hogy próbáljanak próbáltak meggyőződni, hogy ők meg tudják-e tanulni azt a 100 oldalt a fizikából, biológiából, valamiből, hanem arra próbáljanak rájönni, hogy a beteg és a betegség látványa, tudata mennyire fogja őket megviselni, hogyha véletlenül nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy ők azt gondolják, mert hogyha őket is megviseli, akkor nem nekik való. Hogyha ezt tudják kezelni, akkor lehet nekik való, akkor jön a másik vonalban a probléma, hogy tényleg jó orvos lesz belőlük, de első körben azt kell eldönteni, hogy mennyire képes ezt a vonalat megtartani a szem előtt.
Manapság honos kifejezéssel élve a korbonsznokság konvertálható szakma. A világ bármely részén keresik a korbonsznokot, ez kihat a megbecsülésre is. Magyarán a fizetés mértékében ez tetten érhető, ha nem is nálunk, de a világ gazdagabb felén. Milyennek a magyarázata? Kevés ember meri vállalni ezt a különös szakmát.
Az biztos, hogy a korbonsztani munkának a elhanyagolhatóan kicsike része már a boncolás. A nagyon-nagyon-nagyon nagy hányad az a szövettan. A szövettan pedig azt jelenti, hogy a sebészek és a műtőorvosok által kivett mintákról el kell tudni dönteni, hogy az milyen betegség, vagy az jó vagy rossz indulatú daganat-e. Ennek a felelőssége óriási. Egyrészt a metszet, amit az ember lát a mikroszkóp alatt, az messze nem fekete-fehér. Tehát az nem úgy néz ki, hogy én belenézek és rögtön tudom, hogy az micsoda. Nagyon sok esetben az egy rendkívül hosszú szellemi erőfeszítésnek a vége, és még akkor is csak azt tudja mondani az ember, hogy nagyobb eséllyel ez, mint az, de neki mégis diagnózist kell mondania. És hogyha véletlenül rosszat mond, akkor ő büntethető, mert a metszet az 20-25 évig, vagy 100 évig, mint az intézetünkben minden egyes betegnek minden egyes metszete megvan. Tehát az előkereshető, és ennek köszönhetően az ember feje fölött mindig ott lóg egy pallós, hogyha rossz diagnózist hoz, akkor nem csak az a probléma, hogy a beteggel lesz baj, hanem azzal is, hogy a kormosznokkal lesz baj. Tehát ez valahogy hogy a piac, bocsánat, a kifejezésért ilyesíti, beárazza ezt a felelősséget. Arról nem beszélve, hogy vannak olyan hullámhegyek és hullámvölgyek, amikor kevés a patológus, és most éppen abban a fázisban vagyunk, hogy azok a patológusok, akik most már tapasztaltak, nagyon sok mindenre tudnak okosat mondani, azok 40-50 évesek, és amikor 20-30 évvel ezelőtt kellett, hogy patológussá váljanak, akkor kevesen voltak, és most egész egyszerűen a tapasztalt patológusok, akik már annyi meccetet láttak, hogy ők már sokkal nagyobb eséllyel találják el a betegséget, mint azok, akik sokkal kevesebbet láttak. Azok 20-25 évvel ezelőtt még nagyon kevesen voltak. Most már van utánpótlás, de azokból is, akik most kezdenek, vagy 10 éve kezdtek, azoknak is 10-15 évre van szükségük, hogy megszerezzék azt a tapasztalatot, hogy ők jó patológusok legyenek. Most abban a fázisban vagyunk, hogy a jó patológusból kevés van, mert a tapasztalat és minden, ami kell ehhez, az annak idején limitált volt.
Akkor mégiscsak abban a helyzetbe került, hogy ajánlotta a patológiát a fiatal vagy leendő orvosoknak. Egy szóval, hogy ez a könyv mégsem lebeszél, hanem rábeszél.
Ilyen cél nem volt, de meglepő, nekem is ilyen inkább pozitív meglepetés volt, hogy ugyanabban a kávézóban, amit legelején beszéltem, ott az egyik ilyen pultos fiú mondta, hogy ő mindig kacérkodott a gondolattal, hogy ő szeretne patológus lenni. Ő volt az egyik első, aki elkérte a kéziratot, és meg szerette volna nézni, hogy mi ez, és ő egy másfél hónapja, amikor megjelent a könyv, és elolvast, és azt mondta, hogy doktorkám, jelentkezem az egyetemre, és én kormosznok leszek. Ami azért egy jó érzés, de hát mondom, nem volt ilyen cél. Én tényleg csak azt szerettem volna, egy érdekes olvasnivaló legyen erről a világról, tele legyen olyan dolgokkal, amit az ember szívesen olvas, de biztos, hogy vagy nagyon-nagyon nagy az esély, hogy nem nagyon hallott korábban. Én csak ennyit akartam.